Visszatértünk, önök továbbra is a Szenzort hallgatják, és folytatjuk az adásunkat a barcelonai Mobile World Congress eseményeinek feldolgozásával. Ugye beszéltünk az Oppo-ról az előző blogban, beszéltünk a Realme-ről, beszéltünk a Xiaomi-ról. Újabb kínai gyártóról kell beszéljünk, amely nem más, mint a Honor. A Honor ugye nagyjából másfél évvel ezelőtt vált le a Huawei-ről, pont azért, hogy elkerülje a Huawei-re kirótt embargókat és korlátozásokat. És azóta már jöttek ki új Honor készülékek a piacra, ugye volt Magic 3 csak Kínához, és voltak a Honor 50-es modellek, amik ugye globális piacra készültek, de ezek a készülékeken még nagyon érződött, hogy a Huawei alapjaira épülnek. Nagyon sok hasonló technológia, nagyon sok megoldás, nagyon sok felhasználói felületben való hasonlóság volt jelen ezekben a telefonokban, sőt ugye a Honor 50-esek, azok konkrétan ugyanazok a telefonok voltak, mint a Huawei két héttel később bemutatott Nova 9 néven. Még a design is megegyezett, csak ugye az egyikben volt Google keretrendszer, ugye a Honorba, míg a Huawei verziókban csak a HMS-t tudták elérni az ügyfelek. Tehát azt lehetett érezni, hogy bár eltelt valamennyi idő azóta, hogy a Honor külön vált a Huawei-től, de a közösen megkezdett fejlesztéseket, mert mind a két cég saját maga fejezte be, de már ezek annyira előre haladott állapotban voltak, hogy igazából marginális különbségek voltak az eszközök között. Tehát mi arra számítottunk, hogy itt Barcelonában a Honor bejelentései végre olyan eszközöket mutatnak, amelyek már elrugaszkodnak a Huawei jelenlegi portfóliójától, és ez így is lett, mert bemutatták a Magic 4-et. És egy picit itt elgondolkodtunk, hogy a Magic 3 az annak a bemutatója az nem volt olyan nagyon-nagyon régen, tehát alig több, mint fél éve. Elég ritka, hogy egy gyártó nem évente frissít egy szériát, hanem ezt a frekvenciát, tehát a frissítési ütemezést szűkebbre veszi, de a Honornál nagyon kell rohanni azért, hogy folyamatosan legyenek a porondon, és folyamatosan tudjanak kínálni valamilyen friss modellt. A Magic 3 csak Kínában volt kapható, a Magic 4-nek viszont a bejelentését nem véletlenül hozták Barcelonába, ez a telefon ugyanis világpiacra készül, tehát jó eséllyel Magyarországon is kapható lesz, és két modell is van a Magic 4-ből, van a mezitlábas sima Magic 4, és van egy Magic 4 Pro. Most eddig azt láttuk, hogy amikor egy gyártó bejelent egy csúcskészüléket, és annak általában Pro utótagot ad, akkor a nem Pro utótaggal főszerelt telefon az egy picit gyengébb hardveresen. És a Honornál erről nincsen szó. Mind a két modellben a legfrissebb Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1-es chipset van, ennél jobbat jelenleg nem nagyon lehet kínálni, és ez nem csak a Pro modellre igaz, hanem a sima Magic 4-re is. És külsőre is nagyon hasonlóak, mind a két eszközön 6,81 hüvelykes kijelző van, de a Pro verziónak nem olyan a kamera luka a kijelzőn, mint a simának, mert a simának egyszerűen simán középre van ütve egy luka, amin kinéz ugye az európai kamera. A Pro-nál viszont a bal szélre egy kapszulás kialakítású bevágás keletkezett, amiben két szenzor is van, az egyik ugye a kamera, a másik pedig ilyen közelség-távolság érzékelő, aminek a segítségével a Magic 4 Pro hát sokkal biztonságosabb arcalapú feloldást tud megoldani, mert egy 3D-s képet tapogat le az arcról, és ezt nem lehet átverni egy fotóval vagy bármi egyébbel, ez konkrétan előtte kell állni. A másik különbség a kijelzők tekintetében, hogy egy LPTO AMOLED panelt kapott a Pro modell, a másikban csak egy sima AMOLED panel van, valamivel talán nagyobb a fénysűrűsége is a Pro-nak, és sokkal jobban adaptív a képfrissítése, mert 1-től 120 Hz között bármilyen értéket fölvehet, attól függően, hogy éppen milyen tartalom típus jelenít meg ez a kijelző, illetőleg a lekerekítésnek a mértéke is más. A sima Magic 4 az csak két oldalra van egy picit rákanyarítva a telefon oldaléleire, míg a Magic 4 Pro-nál ugye sarkoktál, meg alul és fölül is van egy ív, tehát az jobban úgy néz ki, mintha mindenfelé rá lenne feszítve magára a telefonra. Ez megítélés kérdése mindig, hogy szeretjük-e azt egyáltalán, hogyha nem sík a kijelzőnk. És nagyon sokan azt mondják, hogy jó, hát látványos dolog, hogy így lekanyarodik a kijelző az oldalélekre, mert sokkal modernebbnek, meg elegánsabbnak, meg kávamentesebbnek tűnik így az eszköz. De hogyha rá kell tenni egy kijelzővédő fóliát, vagy ne adj észre egy extra üveget, akkor sokkal nehezebb rárakni, mert nem nagyon lehet azt úgy ráhajtogatni ezekre az ívekre, hogy ne gyűrödjön fel relatív hamar, és hát ugye a sérülékenységről nem is beszéljünk, ha valamilyen keményebb tárgyhoz ütjük a telefon oldalát, ahol már elkezdődik ugye a kijelző is, akkor azért az balesetveszélyesebb és nagyobb kárt tud csinálni, mint ha ugyanezt egy sík kijelzős, de normál oldalérekkel ellátott telefonnal tesszük meg. Úgyhogy az ízlés dolga mindenképpen olyan látványos a dolog, de nem biztos, hogy mindenkinek praktikus. A hátlap viszont nagyon hasonló mind a két eszközön. Egy óriási méretű kamera tárcsa van hátul, amit a Honor a saját stílusjegyének szán, és úgy van kialakítva, hogy van egy középső, nagyon látványos szenzor, ami általában zoom szenzor, és körülötte egy kör alakú tárcsában több mellékkamera és egyéb szenzorok üldögélnek, és ettől az egésznek van egy ilyen nagyon komoly kiállása. De természetesen, hogy mi van belül, az sokkal jobban számít, és a Pro modell az, ami kifejezetten izgalmasnak tűnik ilyen szempontból. Két 50 megapixeles kamera van a normál látószögözés az ultraszéleshez, és beleraktak egy 64 megapixeles periszkópos telefotó lencsét, vagy szenzort, ami ugye a zoom felvételek készítésére lesz alkalmas, plusz került bele egy TOF szenzor is, ami ugye egy ilyen lézeres távolságletapogató megoldás, tehát elvileg ez a felállás, szóval legalábbis hardveres szempontból nagyon ígéretesnek tűnik. A nem Pro modellben majdnem ugyanezt kapjuk, csak a nem 64 megapixeles a tele lencse, hanem csak 8 megapixeles a szenzor mögötte. De a lényeg az, hogy azt állítják a Honornál, amit eddig ugye nem tudtunk mi saját kezüleg kipróbálni, hogy írtak egy olyan algoritmust a fényképezőgép mögé, ami azt teszi lehetővé, hogy amikor mi fotózunk bármilyen látószögben, tehát akár az ultraszélestől elkezdve a zoomig bezárólag, minden esetben legalább két szenzor adatait rögzíti a fotózás pillanatában a telefon, és a két szenzor adataiból dolgoz össze egy olyan képet, ami jobb minőségű lesz annál, mintha csak egy szenzort használnánk. Mondok két példát. Az egyik ilyen, hogyha az ultraszéles szenzort használjuk, akkor azt tudja megoldani a telefon, hogy lehet, hogy a kép szélein vannak elmosódások és lencsetorzítások, de hogy közeledünk a kép közepe felé, ott már lehet támaszkodni a normál látószögű főkamera adataira is, és az ultraszéles kamerának a középső részét és a főkamerából érkező adatokat, azokat egy algoritmus megpróbálja úgy összehangolni, hogy sokkal jobb minőségű legyen az, amit mi a kép közepén látunk. És ugyanez a dolog igaz akkor, amikor zoomolunk, hogy ugye nyilván a zoom szenzor adatai szolgálnak az alapvető információnak akkor, amikor a képet elő kell állítani, de szintén besegít az 50 megapixeles főkamera szenzor a normál látószöggel, és azokon a helyeken, ahol van többlet információ, ott ezeket az információkat is fel tudja használni az algoritmus arra, hogy jobb kép legyen az eredmény. Most a Honor dobálozott ilyen számokkal, hogy 160%-kal jobb lesz a képminőség, de ugye a képminőséget azt szerintem nagyon nehéz százalékban kifejezni, de mindenképpen az a helyzet, hogy segít valamennyit ez a történet. Tehát kamerás fronton valószínűleg a Magic 4 Pro egy nagyon érdekes eszköz lesz, meglátjuk, hogy majd a gyakorlatban hogy dolgozik. Mindenesetre van még egy pár trükk benne, például, és ez egyébként egy nagyon jó ötlet, amikor az ember videót készít a telefonnal, és ebben a videóban vannak olyan pillanatok, amik fotóként is megállnák a helyüket, akkor a piacon levő telefonok túlnyomó többségével ugye lehet videózás közben fotót készíteni, de annak a fotónak a felbontása az ugyanolyan lesz, mint amilyen felbontásban éppen videózunk. Ha Full HD-ban videózunk, akkor az így készült fotó 1920x1080 pixeles lesz. A Honornál pedig azt mondták, hogy adjuk meg a lehetőséget arra, hogy amikor videózás történik, és valaki megnyomja a fényképezés gombot, akkor ne a videó felbontását kínáljuk a fotónál, hanem ugyanazt az 50 megapixelt, amire egyébként a telefon képes. Ez nyilván egy komoly hardvert igényel, de ugye a Snapdragon 8 Gen 1 az egy komoly hardvernek számít, és nyilván sok optimalizációt és szoftveres trükköt igényel, de megoldották. És szintén ilyen érdekes megoldás az, hogy lehet kapcsolni egy olyan beszélgetési módot a telefonban, ami gyakorlatilag a készülék tetején levő beszédhangszórót úgy irányítja, hogy az kizárólag a fülünkbe próbálja közvetíteni a beszélgető partnerünk hangját, és ne szóródjon ezer irányba, és ezzel megpróbálják azt kiküszöbölni, hogyha mondjuk egy zárt és csöndes térben telefonálunk, de sokan vannak körülöttünk, akkor ne hallatszódjon ki az, hogy a másik ember mit mond nekünk. Liftben, autóban, irodában egy csomó szituációt el lehet képzelni, és a Honornál azt mondták, hogy ez egy fontos dolog, mert ezzel eddig nem foglalkozott senki, akkor majd mi foglalkozunk vele, úgyhogy megcsinálták, aztán meglátjuk, hogy a gyakorlatban mennyire működik. Ami még lényeges, hogy itt is gyors töltés van, 4800 mAh-s a sima modellnek az akkumulátora, 4600 mAh-s a Pro modellé, azért van köztük valamekkora különbség, mert a Pro modell viszont rendtentő gyorsan tud tölteni, 100 wattos töltést kínál a Honor, és ezt nem csak zsinóron, hanem veszettik nélkül is meg tudják oldani, hát nyilván egy speciális töltőpad kell hozzá, amit majd bizonyára meg lehet venni majd a telefonokhoz, de azért 100 watt vezetéken és vezeték nélkül az egy nagyon jó értéknek számít az iparágban, úgyhogy kifejezetten versenyképesnek tűnnek a Honor eszközök is, hát kíváncsiak leszünk, hogy mikor és mennyiért lehet majd megvásárolni őket Magyarországon. És akkor egy picit rugaszkodjunk el a nagyon kínai vonaltól, a Nokia-nak is voltak újdonságai, de ugye a Nokia-ról is tudjuk, hogy azért az is ázsiai eredetű gyártó, mert alapvetően tajvaniak, a tajvani a Foxconn, ahol gyártják, de benne van a Nokia-nak is a keze egy kicsit, meg a Qualcomm-nak a keze is egy kicsit, szóval, hogy ez egy ilyen, inkább egy ilyen együttműködésnek az eredménye, és ezt az együttműködést cégformában HMD-nek hívják, és a HMD pedig a birtokosa a Nokia névnek, és a Nokia név alatt jeleníthet meg telefonokat. Na most, a Nokia-nál az a helyzet, hogy nagyon régen nem volt csúcsmodelljük, és most sincsen, hanem inkább az alsó közép és a közép kategóriára fókuszálnak, és most a legolcsóbb telefonjaikat frissítették, ami három telefont jelent. Van a C2 Second Edition, ami tényleg egy alapszintű, belépőszintű készülék Android Go rendszerrel, nagyon régi hardverrel, nagyon alacsony felbontású kijelzővel, de nagyon kedvező áron. Van egy C2, és, illetve egy C21 és egy C21 Plus nevű eszköz, és ebből a hármasból csak a legtöbbet tudó C21 Plus lesz Magyarországon, de hát azért ez sem tud olyan baromi sokat, mert ez belépőszintű telefonról beszélünk. Unisoc chipset van benne, ami egy régi 28 nanométeres gyártás technológiás chipset, 2 vagy 3 giga RAM-mal érkezik, Magyarországon főleg a 3 GB-ra most lesz majd piacon, egy relatív kicsi 3000 mAh-s akkumulátor van a sima modellben, a pluszban már 4000-es, tehát amit itthon meg lehet venni, az már azért egy értelmes méretű akkumulátort jelent, és 13 megapixeles kamerát kapott hátulra, egy segédszenzor mellé, valamint egy HD felbontású 6,5 hüvelykes kijelzőt. És természetesen a gyári módosítottra Android van rajta, mint ahogy minden Nokia-n, és biztosítani fognak hozzá 2 évnyi főverziót és 3 évnyi security patchet, tehát ilyen szempontból Nokia hozza az elvárásokat. De ugye ez egy olcsó telefon, és hogyha megnézzük a C-szériát, ott mindegyik ilyen, ha megnézzük a G-szériát, az maximum alsó közép, és az X-széria az, amit középkategóriásnak mondhatunk, és az X-nél följebb a Nokia-nál nincs termék. De volt lehetőségünk beszélgetni a Nokia-nak a termék menedzserével, aki ugye a komplet portfóliót felügyeli, és aki ugye kitalálja, hogy milyen telefonok lesznek, milyen specifikációk, és azok mennyibe fognak kerülni. És ez nagyon tartalmas beszélgetés volt, mert természetesen rákérdeztünk, hogy hogy lehet az, hogy egy olyan patinás név mellé, mint a Nokia, nem tudnak tenni csúcskészüléket. Noha próbálkoztak vele, tehát 1-2 évvel ezelőtt volt ez a Nokia 9 PureView nevű eszköz, ami 5 darab kamerát tartalmazott a hátlapon, és ugye egy akkoriban csúcskategóriás hardvert kínált, de az egy elég nagy bukta lett, mert nem tudták összehangolni úgy az 5 kamerát, ahogy szerették volna, és ezért nem igazán sikerült ez a termék jól. De most jelenleg nincsen semmi a középkategória fölött a Nokia-nál, és azt mondta az illetékes, hogy ez azért van így, mert egyrészt tanultak abból, hogy nem szólt rögtön a csúcskategóriára ugrani, mert nagyon sok erőforrást köt le, és nem is biztos, hogy jól sikerült. Másrészt pedig átgondolták az egész termékportfóliót és a termékpalettát, és ők lépésről lépésre szeretnének építkezni, tehát ahogy telik múlik az idő, úgy tudnak majd egyre komolyabb telefonokat kínálni azokkal a paraméterekkel és azokkal a céges filozófiai elemekkel, amik szerintük fontosak, mert a Nokia-nál azt gondolják, hogy a megbízhatóság, a strapabíróság és a hosszú szoftveres támogatás az ő három olyan fontos ismérvük, ami megkülönbözteti őket a többi gyártótól, mert ők azt gondolják, hogy ha valaki vesz egy Nokia telefont, és arra kap sok éven keresztül szoftvert, akkor azt a Nokia telefont sokáig is fogja használni, nem kell évente új telefont vennie, és hogy ez milyen környezettudatos, és egyébként is sokkal egyszerűbb az ügyfeleknek, mert nem kell mindig ezzel foglalkozniuk, hanem megvesz egyszer egy Nokiát, és akkor onnantól neki jó ideig ez a Nokia telefon kiszolgálja majd az igényeit. Tehát ugye ezek mentén alkotják meg a készülékeket, viszont azt is elmondták, hogy nyilvánvaló, hogy nem tudnak árban minden paraméter szempontjából versenyezni a Xiaomi-val, vagy a Realme-vel, vagy akármelyik kínai gyártóval. Nekik valószínűleg drágábbak lesznek a telefonjaik valamivel, mint az említett konkurenseké, hogyha ugyanazokat a specifikációkat várjuk el, de ők viszont szavatolják azt, hogy mindig jön rá frissítés, és hogy ezek megbízhatóan sokáig működő telefonok lesznek, acélkeretes, vagy hát legalábbis fémvázas készülékházban, és meglehetősen ellenálló burkolattal, valamint azt is mondták, hogy nekik nagyon fontos, hogy a 3 napos üzemidőt tudják biztosítani átlagos felhasználás mellett, és úgy alkotják meg a telefonokat, hogy a megfelelő hardwarehez a megfelelő méretű akkumulátort tudják passzintani. Szóval, hogy vannak bizonyos érvek a Nokiák mellett, de nyilván ez egy másik fajta megközelítése annak a piacnak, mint amit most a kínai gyártók uralnak, ahol mindenkinek az a célja, hogy minél kedvezőbb áron minden nagyobb tudást préseljen be a telefonokba, de ugye ennek olyan eredményei is vannak, mint a Redmi Note 11 108 megapixeles kamerái, ami egy középkategóriás telefontól nagyon nagy felbontású kamerának számít, de amikor az ember ténylegesen kipróbálja, akkor pedig kiderül, hogy ez a 108 megapixeles kamera semmivel nem jobb, mint mondjuk egy 12 vagy 16 megapixeles szenzor. Lassan az adásidő vége felé közeledünk, de mi mindenképpen szerettünk volna beszámolni a Nubia készülékéről, ami Z40 Pro néven megy, ugye ez a ZTE-hez tartozik ez a márka, a ZTE-nek a prémium telefonjai a Nubia márkanév alatt jönnek, és az Z40 Pro azért egy érdekes telefon, mert amellett, hogy csúcsmodell a szokásosan gyors Qualcomm chipsettel, kapott egy érdekes kamerát, ami 35 mm-es ekvivalens fókusztávolságot tud nyújtani, tehát nagyjából azt az érzést hozza, mint egy normális fényképezőgépnek az optikája. És ez egy 50 megapixeles szenzor, ami mögötte van, és van egy ultraszéles is, ami szintén 50 megapixeles, és nagyon érdekes volt, hogy milyen fotókat tudunk vele készíteni, és ezeket ki tudtuk próbálni a Nubia standján, és kifejezetten jók az eredmények, tehát nagyon látványos képeket lehet vele csinálni. Tényleg egy picit olyan, mintha az ember egy normál filmes gépet használna, olyan a hatása a fotóknak, de hát nyilván ez egy gyors próba volt, sokkal többet kéne vele foglalkoznunk, hogy ténylegesen meg tudjuk ítélni, úgyhogy nagyon reméljük, hogy hamarosan ezek a Nubia készülékek eljutnak Európába, és akkor rá tudjuk tenni a kezünket az egyikre, és egy részletesebb tesztben be tudjuk mutatni, mert nagyon úgy néz ki, hogy ezen a Mobile World Congressen még mindig nagyon a kamera volt fókuszban, minden gyártónál az egyik legfontosabb paraméter volt, hogy a kamerát jól meg tudják mutatni, és el tudják mondani, hogy miért jobb, mint bárki másé, és mindenki egy picit máshonnan közelítette meg azt a témát, ami hát mindenképpen izgalmas, és örömteli, mert ebből majd ki fog alakulni egy olyan ideális megoldás, amit aztán majd minden gyártó követni fog. Lehetne még miről beszélni a Mobile World Congress kapcsán, természetesen kisebb cégeknek is rengeteg bemutatójuk volt, de véges az adásidőnk, úgyhogy most el kell búcsúznom. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet mindenkinek, a jövő héten természetesen ismét lesz szenzor, addig is minden jót kívánok, viszont hallás!